Isten igéjét János evangéliuma 20. fejezetéből olvasom, az első 23 verset. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is. Bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ülött fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbúni, ami azt jelenti, mester. Jézus ezt mondta neki: Ne érincs engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak: Láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek szent lelket! Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak.
Jöjjetek, legyünk együtt hálaadásban, Isten magasztalásában és bűneink megvallásában, fennállva imádkozzunk. Úr Jézus, együtt mozdul a szívünk az asszonyok örömével, akik a halálod napja után gyászban, félelemben és szomorúságban voltak, és egyszer csak beragyogott az életükbe az az öröm, az a hatalmas nagy dicsőség, hogy te feltámadtál, te a feltámadott találkoztál velük, te élsz, és a halál nem vehetett rajtad győzelmet. Urunk, ahogy örültek ennek a tanítványaid, és azok az asszonyok, akik az üres sírnál az angyalokat találták. Így borulunk le most mi is előtted, ezzel az örömmel. Hiszen tudjuk, hogy a te feltámadásod, a te halálod és feltámadásod jelentősége mindennél nagyobb. Hogy te valóban legyőzted a gonoszt. Legyőzted a gonosznak a hatalmát, ami a mi bűneink miatt adatott neki. Megtörted a láncokat, amivel ő magához kötötte ezt a világot. Megtörted azt, hogy a világ fejedelme maradjon. Úr Jézus, áldunk ezért a győzelemért, és áldunk a te feltámadásodért, amelyben az új életnek a lehetőségét és az ígéretét hoztad el, hogy nem csak megtörted a halál erejét, hanem elhoztad az életet, a világosságot, az Atya fényét és kegyelmét, és így általad Isten gyermekeivé lehetünk. Szabadon élhetünk neked, a te országod valóságába. Köszönjük, hogy ma reggel, ezen a húsvét reggelen is erre hívsz bennünket, hogy megkülönböztessük a sötétséget a világosságtól, az életet a haláltól, és az életet válasszuk. És Atyánk, ugyanakkor bűnbánattal a szívünkben állunk itt előtted, mert bár megismerhettünk téged Jézus Krisztusban, mint Atyánkat, és Jézust, mint szabadítót, mint megváltót, az élet forrását, mégis, ahogy visszanézünk, látjuk, hogy a sötétség urának a cselekedetei, gondolatai és érzései újra és újra milyen módon szőtték át az életünket. Bocsásd meg, Atyánk, hogy a szeretet helyett oly sokszor az önzést, a haragot, a megbántottságunk tartogatását választottuk. Bocsásd meg, hogy építő, bátorító szavak helyett olyan sok bántó szó, fájdalmat okozó szó, hamis szó hagyta el a szánkat. Bocsásd meg, hogy az igazság bátor felvállalása helyett belecsúsztunk kompromisszumokba, féligazságokba, ami végeredményben hamisság. Bocsásd meg, hogy a te keresésed, a te előtted való csend helyett, amikor veled találkozhattunk volna, olyan sokszor elsodortak a hétköznapok, és nem volt már kibe kapaszkodnunk, és sodródtunk az árral. Urunk, eléd hozzuk minden kudarcunkat, minden botlásunkat, minden tisztátalan gondolatunkat, vágyunkat, érzésünket, minden mulasztásunkat, amikor te indítottál, de mi nem mentünk, és erre fantasztikus magyarázatokat találtunk, vagy éppen már az sem, csak egyszerűen összeroskadtunk. Úr Jézus, úgy jövünk most eléd, mint aki meghaltál értünk. Meghaltál a mi bűneinkért, hordoztad ezeket a keresztfán. Kérünk, tisztíts meg, bocsáss meg, és ajándékozz meg bennünket a te feltámadásodnak az új életével. Ragyogtasd ránk a te orcádat, ajándékozz meg a te szabadításoddal és a te gyógyításoddal. Amen.
Istenek igéjét Jób könyvének a 14. fejezetéből olvasom. Az asszonytól született ember rövid életű, tele nyugtalansággal. Kihajt, mint a virág, majd elfonnyad, árnyékként tűnik el, nem marad meg. Még az ilyen embert is rossz szemmel nézed? Engem is törvénybe idézel? Van-e tiszta ember tisztátalanság nélkül? Nincs egyetlen egy sem. Ha megvannak határozva napjai, ha számon tartott hónapjait, ha határt szabtál neki, amit nem léphet át, akkor légy hozzá elnéző, hogy békén lehessem, és legyen annyi öröme, mint egy napszámosnak. Még a fának is van reménysége, ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban csonkja, a víz illatától kihajt, ágakat hoz, mint a csemete. De ha a férfi meghal, lehanyatlik, ha az ember kimúlik, hova lesz? Elfogyhat a víz a tengerből, a folyó kiszikkadhat, kiszáradhat, de az ember nem kell föl, ha egyszer lefeküdt. Az egek elmúltáig sem ébrednek föl, nem serkennek föl alvásukból. Bárcsak elrejtenél a holtak hazájában, ott rejtegetnél haragod elmúltáig. Kiszabnád időmet, azután újra gondolnál rám. Ha meghal a férfiú, életet tud-e kelni? Akkor egész küzdelmes életemen át is tudnék várni, még csak be nem következik a fordulat. Szólnál hozzám, és én válaszolnék. Kívánkoznál kezed alkotása után. Akkor még lépteimet is megszámlálnád, de nem tartanád számon vétkemet. Zacskóban volna lepecsételve minden vétkem, és eltörölnéd bűneimet. Még a hegy is szétomlik, ha ledől, és a kőszikla is elmozdul helyéről. A köveket is lekoptatja a víz, a föld porát is elsodorja az ár. Így pusztítod el a halandó reménységét. Hatalmaskodol rajta szüntelen, és el kell mennie. Eltorzítod arcát, és úgy bocsátod el. Ha tisztességre jutnak fiai, ő nem tudja. Ha semmibe veszik őket, nem veszi észre. Teste csak saját fájdalmát érzi, lelke csak magát gyászolja. Létezik reménység? Ez Jób kérdése. A válasza pedig így hangzik, nem létezik. Jób az összetört ember képeként áll előttünk. Istenfélő volt, áldott, családos, gazdag, de mindene elvétetett. És most a porban ül, cserépdarabbal kapargatva a fekélyes, sólyagos bőrét, és inkább meghalna, mint élne. Mindeközben Istennel perel. Miért történt ez vele? Nem különben meg kell küzdenie a barátaival is, akik a korabeli bölcsesség szerint azt állítják, hogy Jóbot, ha ilyen súlyosan sújtotta Isten, akkor bizonyára nagyon súlyos bűn van az életében. Ennek a Jobbnak olvastuk most megrendítő gondolatait ma húsvét reggelén. A szenvedésben összetört ember kizökken a mindennapi élet mindennapi kérdéseiből. És egészen más mélységben nyílik meg, és kezd el kutakodni. És gyakran kiméletlenül őszinte, mint Jobb ezekben a sorokban. Őszintesége félelmetes lehet azoknak, akik számára most éppen kerek és egész az élet. A Szentírás költői versformában adja elénk Jób Istennel, elmúlással, halállal, reménységgel, reménytelenséggel kapcsolatos gondolatait. Van, hogy sorai átcsapnak imádságba, imádság szerűségébe, de többségében csak egy gyötrődő ember gondolatait találjuk. Arra hívlak benneteket ma reggel, hogy engedjük közel magunkhoz Jób életérzését. Engedjük, bármilyen élethelyzetben is legyünk most, hogy kijózanító, megháborító szavai eljussanak a szívünkhöz. Gyere és lép be Jóbbal együtt az emberiség állapotának reménytelen voltába, hogy felismerhesd, hogy milyen reménységet ünnepelhetünk ma. Engedd, hogy beárnyékoljon a Jóbi sötétség, hogy aztán annál valóságosabban felragyoghasson a jézusi világosság. Bár Jób a saját nevében perel Istennel és a barátokkal, Ebben a fejezetben jobbára az egész emberiségről szól. Négy szakaszra osztható a költemény, amelyben a reménytelenség megfogalmazását egy-egy kérés vagy óhaj színesíti. Gondolatainak és érzéseinek az alaphangját a következő sorok adják meg. Az asszonytól született ember rövid életű, tele nyugtalansággal. Kihajt, mint a virág, majd elfonnyad. Árnyékként tűnik el, nem marad meg. Két képpel írja le az emberi élet törékeny és múlandó voltát. Az egyik a virág, amely kihajt, pompázik, ragyog, majd napokon belül elfonnyad, és a kukába kerül. Minden ember mindennapi tapasztalata, és nem különösebben megrázó. Tavasszal szemléljük most, hogy kibújnak a nárciszok, kibújnak a tulipánok, vagy néhány héten belül egészen eltűnnek, és nem ráz meg. Jönnek helyükre más növények, és ezek meg majd újra kihajtanak egy év múlva. De amikor valaki a saját életét és az egész emberiség állapotát hasonlóan törékenynek és kicsinek látja, amikor valakit átjár annak a fagyos valósága, hogy az élete lényegében nem több, nem erőteljesebb, nem szilárdabb, mint ezek a virágok, hiszen minden csak lépték kérdése, akkor az mélyen felkavarja. A másik kép hasonló, mint az árnyék, olyan az ember. Egy ideig van, aztán nincs. Jobb azonban nem ártatlanul tűnődik így az ember életéről. Ne feledjük, szenvedéseiben és múlandóságában Istennel találja magát szemben. És azt mondja, hogy Isten az, aki határt szabott az ember életének, Isten az, így mondja, aki meghatározta a napjait és a hónapjait. Ha pedig mindez így van, még az ilyen embert is rossz szemmel nézed? Engem is törvénybe idézel? Kérdezi. Ilyen múlandó, törékeny, semmi az ember, és te, Istenem, mégis perelsz vele? Ilyen múlandó és semmi az ember, és te figyelemmel követed mégis? És azért követed figyelemmel, hogy hibát találj benne, és felród a vétkét? Jobb azt mondja, miért vizsgálsz meg, és miért ítélsz meg, te a mindenható, ha az emberi élet ennyire semmi és ennyire múlandó? Miért mindez, amikor az ember élete olyan, mint a reggelre elhervadó virág, a semmivé foszló árnyék? Hát nem egy súlycsoportban vagyunk. A szenvedésben, az összetörtségben azt mondja, miért vizsgálsz te, Istenem? Miért keresel engem? Miért nézed az életem nyomorúságait, amikor így elszáll az egész? Te meg örök vagy és hatalmas, inkább hagyj békén. Ez az első szakasz. A második szakasz azzal kezdődik, hogy Jób a fák reménységét szembeállítja az ember reménytelenségével. Még a fának is van reménysége. Ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben a gyökere, ha elhal is a porban a csonkja, a víz illatától kihajt, ágakat hoz, mint a csemete. A fa reménysége valóságosabb és biztosabb, mint az ember. Elmélkedik Jób. A kivágott fában élet van, újra hajt. De a kivágott emberrel lesz-e még valami? A letarolt erdő helyén a csonkokból új hajtások indulnak. Ilyet láttunk. De látott-e már valaki új életet fakadni a sírok erdejében, a temetőben? A fa, ami nem beszél, nincs lelke, nem változtatja a helyét, amit kivágunk, hogy felhasználjuk, hogy az ember bútort, hajót készítsen belőle, vagy amit azért nevelünk, hogy gyümölcsöt teremjen és bennünket tápláljon. Ez a fa, ez több reménységgel bír, mint mi magunk. Ha a férfi meghal, lehanyatlik, ha az ember kimúlik, hova lesz? A fa új életet hoz, de kilátott már embert, aki meghalt, lehanyatlott, és utána újra életre kelt volna. Olyan ez, folytatja egy újabb képpel Jób, mint a tenger vagy a folyó, amely kiszárad. Kiszárad, semmivé lett a benne lévő víz, és csak a nyoma marad, a holt meder. marad-e több az emberből? És a jobbot kérdezzük, tudjuk mi a válasza? Nem. Nem marad több. Ezen a ponton kezdődik a harmadik szakasz, amely ennek a versnek a legszebb és legszívbemarkolóbb része. Egy csodálatos vágyálom. Jobb egy álmot fogalmaz meg. Szenvedélyes vágyódással írja körül azt, amiről tudja, hogy nem igaz, mert nem lehet igaz. De hát ki nem szokott álmodozni olyan dolgokról is, amelyekről meg van győződve, hogy nem igaz, mert nem lehet igaz. Bárcsak elrejtenél a holtak hazájában, és ott rejtegetnél haragod elmúltáig. Ez a mondat azért döbbenetes, mert azt fogalmazza meg, hogy a bibliai ember számára nincsen más valóság, csak az élő Isten valósága. És Jobb, még ha perben is áll az Istennel, ezzel az Istennel, nincs más lehetősége, mint hogy lehetetlen álmait is e köré az Isten köré fonja. Jobb azt vágyja, hogy bár csak lenne számára a halál, Istentől való menedék, Isten haragja elől. Istent kéri, hogy mentse meg Isten haragja elől. Nincs más valóság, ahova fordulhatna. Ebben az az ószövetségi meggyőződés jelenik meg a halálról, amit Mózes így fogalmaz meg a 90. Zsoltárban. Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk, ha magad elé állított bűneinket, titkolt vétkeinket, orcád világossága elé. Azt mondja, hogy Jobb, hogy az élet múlandósága mögött Isten haragja áll vétkeink miatt. Ez a bibliai hitvallás. És Jobb mégis Istenhez szól. Istennek önti ki a szíve vágyát, bár csak elrejtenél a holtak hazájában, haragod elől. És ezzel azt ismeri el, hogy Isten nem csak annyi, amennyit ő ebben a pillanatban megtapasztal belőle. Semmi más nem tapasztal, mint a haragját az összetörtségben. De azt mondja, ha van több, mint a most megtapasztalt valóság, az elmúlás, a szenvedés, akkor ez csak Istenben van. Én ezt nem ismerem, mondja, de ha van, csak benne lehet. Kiszabnád időmet, azután újra gondolnál rám, folytatja az álmot. Ahogy kiszabtad, Uram, az időmet, a hónapjaimat, a napjaimat ebben a világban, bár csak úgy szabnál határt az időmnek a holtak hazájában. És utána megemlékeznél rólam. Halljuk meg a személyes és bensőséges vágyódást. Bárcsak Uram, lehetetlen tudom, de bárcsak Uram, a holtak hazájában megszabnád az időmet, és eszedbe jutnék újra. És tudja, hogy nem így van. Hadilában áll az Úrral, a szenvedés, a fájdalom, az Úr szigorú ítélete miatt, de amikor álmodozik valami egészen másról, valami egészen újról, nem tud másra tekinteni, mint erre az Istenre, mert nincs más. Nincs más valóság, csak az Úr valósága. Ha meghal a férfiú, életre tud-e kelni? Akkor, már ha így lenne, egész küzdelmes életemen át is tudnék várni, amíg csak be nem következik a fordulat. Feltételes módban. Ha életre tudna kelni a halott, egészen másképpen tudnék viszonyulni minden küzdelemhez, mert előttem még a fordulat. Ha van reménység, ha lenne végső reménység, egészen más fénybe kerülne Jobb küzdelmes élete, mint így, hogy mindennek vége van a halállal. Ez csak egy álom. De Jobb folytatja ezt az álmot. És talán a legemberibb és legmegrendítőbb sorai jönnek itt Jobb elmélkedésének. Szólnál hozzám, és én válaszolnék. Kívánkoznál kezed alkotása után. Ha lenne élet a halál után, Istenem, szólnál, szólítanál. És én hogyan mulasztanám el a választ? Hiszen az élőket meg lehet szólítani, és az élők válaszolnak. Isten azért élő Isten, mert szól, beszél, cselekszik, és amint szólít és választ vár itt, erről álmodik Jób, ugyanúgy megtenni ott is. Mert a kezed alkotása vagyok, vallja az összetört Jób. És ha így lenne, ha lenne reménység, te Uram kívánkoznál a kezed alkotása után. Hogy hagyhatnád a semminek, az enyészetnek, a holtak hazájának azt, akit oly nagy gonddal és szeretettel formáltál meg? Jób Isten szeretetéről beszél, még akkor is, ha egyedül Isten haragja valóságos számára a jelenben, hiszen soha senki nem jött vissza a halálból. Akkor még lépteimet is megszámlálnád, de nem tartanád számon vétkemet. Zacskóban volna lepecsételve minden vétkem, és eltörölnéd bűneimet, ha így lenne. Jobb számára az, hogy az Úr számon tartja a lépteit, nem vígasztalás, ahogy hallottuk. Hiszen azt éri meg benne, hogy az Úr látja a bűneit, és felrója neki. De ha újra felkelne az ember a halálból, akkor már az sem lenne ellenére, hogy az Úr minden lépését számon tartaná, mert hiszen azt jelenti, hogy megbocsátott. Ha haragja miatt múlunk el, mint a virág, vagy mint az árnyék, és egyszer csak valóságá lenne az, amiről mindenki tudja, hogy lehetetlen, akkor az Úrnak el kellett intéznie a bűnkérdést is. Zacskóban volna lepecsételve minden vétkem, Jób előtt egy hatalmas zsák képződik meg, amelybe belekerülne minden vétke, minden mocska, minden elrontott dolga, amely elnyelné minden hamisságát, és amelynek száját egyszer és mindenkorra bekötöznék, lepecsételnék, és ami eltűnne. Te, Uram, így törölnéd el bűneimet, és így hívnál új életre. Ebben az álombeli, csak az álomban létező megújult kapcsolatban Isten kegyelemmel lenne tele az őt elfogadó Jób iránt, és nem keresné többet a hibáit. De ezzel vége a harmadik szakasznak, és az elérhetetlen álomnak. Mert Jób valami olyanba menekült bele, aminek semmi történeti alapja nincs, a halálban nem jön vissza senki. Elsorolta álmait és vágyait, azután most visszatér a földre, a valóságba, és a negyedik szakaszban újra a reménytelenséget fogalmazza meg. Ha lenne is a halandónak, mondja, bármilyen remény, örök életre a síron túl, olyan az, mint a hegy, ami ledől, vagy a kőszikla, amely idővel elmozdul helyéről, a kövek, amelyeket elkoptat a víz, vagy a föld, amit elsodor az ár. Azaz azt mondja Jób, hogy csak időkérdése, hogy ez a reménység semmivé legyen és elpusztuljon. Hatalmas dolgok ezek, de idővel mind semmivé lesz. Ez is. És ezért Jób számára nem marad más ennek a versnek a végén, mint három utolsó, kíméletlen, de őszinte gondolat. Hatalmaskodsz rajta szüntelen, és el kell mennie, eltorzítod arcát, és úgy bocsátod el. Jobb látod többeket meghalni. És ebben a haragvó urat látja. Ő győz, azt mondja, és mi elmúlunk haragja miatt, és eltorzult arccal megyünk el oda, ahonnan nincs visszatérés. A második, ha tisztességre jutnak a fiai, már annak, aki meghal, ő nem tudja. Ha semmibe veszik őket, nem veszi észre őket. Azaz a halat arról sem tud, ami a legfontosabb volt neki, amíg élt. Mi lesz a szeretteimmel, a legközelebbi hozzátartozóival? Ha jól megy a soruk, nem tudja. Ha rosszul megy a soruk, nem tudja. Végül teste csak saját fájdalmát érzi, lelke csak magát gyászolja. Jobb elmélkedésének a vége a teljes bezártság, a teljes reménytelenség, a teljes önmagunkba zártság. Ne tiltakozzunk, ez a valóság. A korabeli zsidó gondolkodás szerint a halott árnyék létben, erőtlenségben létezik ugyan, de oda megy, ahonnan nem jön vissza, ahonnan nem kell fel többé, ahol nincsenek kapcsolatai, ahol csak vegetál. Erről mondja Jobb, hogy teste csak saját fájdalmát érzi, lelke csak magát gyászolja. Nincsenek mások, nincs szeretet, nincs kapcsolat, nincs élet, csak teljes, visszafordíthatatlan bezártság. És még ha álmaiban, vágyaiban fel is bukkan egy szeretőisten várása, aki életre szólít és bűnbocsánatot ad, maga is tudja, hogy ez hiú ábránt, ilyen még nem történt. Ezért, ha megkérdezzük Jobot, létezik-e reménység? Sok-sok kortársunkkal együtt válaszolna őszintén és szomorúan, nem létezik. Csak bezártság, összezártság, egyetemes emberi reménytelenség a síron túl. Ugyanígy volt ez azon a különös napon, a hét első napján. Ott, ahol a tanítványok összegyülekeztek. A zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak azon a reggelen. Jobb egyedül volt, ők közösségben. Jobbot csapások sorozata sújtotta, a tanítványok az általuk felismert és megvallott messiást vesztették el. Jobb Istennel perel szenvedése okán, ők a zsidó vezetőktől rettegtek. Vajon mikor kerül rájuk a sor? De a reménytelenség ugyanaz. A bezártság ugyanaz. A kiszolgáltatottság érzés ugyanaz. Jézus Krisztust megfeszítették. Az oldalába lándzsát döftek. Eltemették. Arca eltorzult, amint elment. Nem szól és nem beszél. Annyi volt élete, mint a virág, amely kinyílik és elhervad. Mint az árnyék, amely megnő, hosszúra nyúlik, majd semmivé lesz. És ha megkérdezted volna a tanítványokat ott és akkor, létezik-e reménység? Ugye tudod, mi lett volna a válaszuk? Ahol nincs emberi reménység, ott egyszer csak valósággá lett Jobb elképzelhetetlen álma. Bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Békesség néktek. Békesség néktek húsvét reggelén, mondja Jézus, és csak ő mondhatja, senki más, mert van reménység. Békesség néktek ma reggel, mert Isten szeretete hatalmasabb, mint Isten haragja. Békesség nektek, mert amiről Jobb álmodott, Jézusban megtörtént. Isten a halál birodalmába rejtette el a fiát, amíg újra szólította őt. 3 napig a sírban volt. Isten haragja miatt, ahogy Jobb mondja, Isten haragja miatt a mi bűneinkért. 3 napig a sírban. Isten elrejtette őt a halál birodalmában. De aztán egyszer csak határt szabott az idejének. A 3. napon szólította őt az Úr, és Jézus válaszolt. Feltámadt és megjelent közöttünk. Békesség néktek. Békesség néktek, mert benne örök életünk van. Szavaiban és az úrvacsorában mutatja neked kezeit és oldalát. A zsák, amelynek szája minden vétkedet elnyelte. Jézus Krisztus érted megtört teste. és kiuntatott vére. Hiszed ezt? És ha majd megkérdez a következő napokban vagy hetekben egy haldokló, megkérdez egy élet értelmét kereső, megkérdez egy öngyilkosságot fontolgató, megkérdez egy gyermekként nyiladozó, hogy létezik-e reménység, akkor ugye tudod a választ. Békesség néktek. Amen.
Mennyei Atyánk, hálaadással a szívünkben állunk meg ennek az Isten tiszteletnek a végén, amikor a Te igédben hallottuk a jó hírt, hogy van reménység, mert Jézus közöttünk is megáll, és azt mondja, hogy békesség néktek. Igen, Atyánk, ismerjük a fájdalomnak, a reménytelenségnek, a sötétségnek az érzéseit. De köszönjük, hogy ma megjelentél közöttünk, és egészen mélyen megszólítottál, és azt mondtad, hogy békesség néktek. Urunk, könyörgünk azokért, akik ezt a békességet még soha nem élték át, a Te békességedet, ami az Atyával köti össze őket. Úr Jézus, hogyha vannak ilyenek közöttünk, kérünk, hogy érintsd meg az ő szívüket, és ne engedd őket el a Te házadból anélkül, hogy a Te szereteted ne áradjon az életükbe. És Urunk, mi, akik újra és újra megtapasztaljuk a Te kegyelmedet és a Te békességedet, hadd ragyogjon fel a mi életünkben, csodálatosan és hatalmasan. Így köszönjük meg az úrvacsora közösségét. Köszönjük, hogy a Te szent tested és véred által újra átélhettük, hogy megbocsátottál, hogy megtisztítottál, hogy van reménység. Kérünk, munkáld az életünkbe ezt a reménységet, ezt a fényt, és hogy tudjunk feléd közeledni. Úr Jézus, így hozzuk most eléd azokat a testvéreinket, akik betegek, akik egyedül ünnepelnek, akik gyászolnak, akik anyagi gondokkal küzdenek, akik elveszítették a munkájukat, vagy bizonytalanságban van a munkájuk, akik küzdenek a gyermekeikkel, a gyermekneveléssel, vagy akik betegek mellett állnak, beteg szeretteiket ápolva. Urunk, kérünk, hogy a Te béke, a Te szereteted, a Te reménységed különös módon is vegye körül most őket, és adjon új reménységet, újfajta békességet, amit a világ nem adhat, de amit Te ígértél a Te lelked által, és vigasztalást nekik. És Urunk, így emeljük fel a szavunkat azokért, akik szerte az országban élnek, sötétségben, nélküled, akiknek ez az ünnep inkább csak a nyusziról, tojásról, vagy családi örömökről szól. Sőt, azokért is, ahol az alkohol az Úr, és ahol a gyerekeknek félniük kell. Urunk, kérünk, hogy légy kegyelmes hozzájuk, és ragyogjon be az ő életükbe is a Te szeretetednek a fénye. És hallgass meg, ha hozzád kiáltanak, akár a nyomorúságban, akár a szegénységben. Urunk, kérünk, hogy légy kegyelmes, hiszen a Te néped vagyunk, és úgy szeretted ezt a világot, hogy eljöttél a földre, hogy aki hisz Te benned, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kérünk, hogy így menjen tovább a Te fényed, és kapcsolódjanak be minél többen ebben a hitbe, ami üdvözít. Atyánk, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.